Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat. Soproni Mónika vagyok. Telefonszámunk 061-999-4432. Az elmúlt adásban ott hagytuk abba a beszélgetést a kivonulás könyvéről, hogy az amalekitákkal harcba keveredett Mózes és a választott nép, valamint találkozott feleségével és gyermekeivel, és azt is megtudtuk, hogy kik a bírák. Ezek után Mózes a választott néppel tovább indult Refidimből a sínai puszta felé. 3 hónap vándorlás után érkeztek meg, és táboroztak le. Itt Mózes az Úr elé indult, aki ultimátumot adott a népnek, akit kiszabadított a fogságból. Mi is volt ez az ultimátum vagy szövetség, amit Mózesnek a néppel közölni kellett? Miért volt fontos, hogy a nép hallja, amit Mózes az Úrral beszél?
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk a kivonulás könyvének egy nagyon fontos és gyönyörű szép pillanatához. A 19. fejezetben olvashatunk erről a sínai teofánia, vagyis Isten jelenés, Istennel való találkozása a választott népnek, illetőleg a szövetségkötés kezdete. Az élő Isten jelenik meg a történelemben, szinte berobban az emberiség történetébe. Úgy jelenik meg, mint aki számára fontos a gyönge, a szegény, a rabszolga. Ebből a tapasztalatból születik meg aztán a zsidó nép szívében a 10 parancsolat. Ilyen módon tudják meghallani és fölismerni az Isten törvényét. Isten számára minden ember végtelenül értékes. A legutolsó rabszolga is, minden ember élete szent, azért ne ölj, mindenkinek a házastársa szent, azért ne paráználkodj, mindenkinek a tulajdona szent és sérthetetlen, azért ne lopj, mindenkinek a becsülete szent, azért ne hazudj. Ebből a fölismerésből, hogy az ember a teremtő számára végtelenül értékes, ebből születik meg az erkölcsi tudat. A Bibliának az egyik legnagyobb ajándéka az emberiség számára. Ezt az eseményt látjuk tehát a kivonulás könyve 19. fejezetében. A fejezet egy ünnepélyes címmel kezdődik, hogy Izrael népe elérkezett Egyiptomból a 3. hónap után a sínai hegyhez. Ez azt is jelzi, hogy ez volt a kivonulásnak a célja. Végre ott vagyunk, ahova Isten a népét ki akarta hozni. Egyiptomból kiszabadította, hogy elhozza őket saját magához. Így is mondja a népnek Mózesen keresztül, hogy elhoztalak ide titeket magamhoz. A szabadítás célja ez volt, hogy találkozzanak az élő Istennel. Mózesnek magának is ez volt a célja, amikor a népet kivezette. Mózes valaha a Hóreb hegyén az égő csipkebogorban találkozott Istennel. A lángok között a csipkebogor élményében átélte Isten jelenlétét, amikor levette a saruit. Leborult, mert tudta, hogy szent az a hely, ahol áll. S Mózes nagy álma az volt, hogy a népet is ugyanide elhozza, a Hóreb hegyre, és valóban ez is történik, amire Mózes vágyik. Most már nem csak a csipkebogor lángjában, hanem az egész hegy lángokban áll. És a nép láthatja, érezheti az élő Isten jelenlétét. Ahogy úgy gondolom, hogy minden igazán hívő keresztény embernek, és talán még inkább minden szerzetesnek, papnak, ez az élete nagy álma, hogy ahogyan mi találkoztunk az élő Istennel, ahogy a szívünket betöltötte, a mi életünknek is volt egy ilyen titokzatos égő csipkebokra. Mi is szeretnénk másokat oda vezetni, hogy ők is felismerjék Isten végtelen szépségét, erejét, kegyelmét. De nem Mózesnek volt ez elsősorban a célja, hanem magának, az Istennek. Így is mondja a kivonulás könyvének az elején, hogy ki kell jönnötök a pusztába, hogy szolgáljatok az Úrnak. Mózes ezt kéri a fáraótól, hogy menjünk ki legalább 3 napra a pusztába, hogy imádhassuk az Istent. Nagyon érdekes az a szójáték, ami itt el van rejtve a Bibliában. A rabszolgaságnak a szava, A szolgálat szava héber nyelvben ugyanaz, mint a liturgia, az imádás szava, az Isten szolgálat szava. Talán, mintha a Biblia ezt akarná elmondani, hogy Isten kiszabadít a földi uraságoktól, a fáraó karmaiból. Fölszabadít attól, hogy emberi urak előtt kelljen hajlongani. Azért, hogy az egyetlen igazi úr előtt boruljunk le. A középkorban ezt így is megfogalmazták, hogy servire Deum regnare est. Istent szolgálni uralkodás. Aki tudja azt, hogy egyetlen igazi úr van a világon, a Teremtő Isten, és hozzá képest a királyok, a császárok, a milliárdosok, mind porszemek. Aki tudja, hogy egyetlen igazi úr előtt kell csak leborulnom, senki más előtt. Az az ember szabad. Isten fölszabadít a fáraó alól, hogy csak őt imádjuk. Ez tehát a kivonulásnak bizonyos értelemben a célja. Elérkeztünk a célhoz, a Sínai hegyhez, ahol az élő Isten találkozni akar a népével. Egy akar vele lenni, meg akarja őt ajándékozni a maga szentségével. A nép pedig leborul az Isten előtt, imádja őt. A legigazibb helyünk a Teremtő Isten lábainál van. Ez az embernek a legtermészetesebb helye. Ide hozza a Teremtő Isten a népét. Hogy pontosan hol van a Sínai hegy, ezen nagyon sok vita és bizonytalanság volt, ezzel kapcsolatban sok kérdés maradt mind a mai napig nyitva. Krisztus után az 5. századtól maradt meg az a hagyomány, ami a Dzsebel Múszához, a Sínai hegy déli, a Sínai félszigetnek a déli részén levő nagy hegycsúcshoz köti a Sínai szövetségkötést. Ezért épül ide a Szent Katalin kolostor, ezért készítik később azokat a lépcsőket is, amelyek fölvezetnek ennek a gyönyörű, vörös színű, vulkáni eredetű hegynek a csúcsára. Azonban a Bibliának a legrégebbi mondatai, minthogyha nem erre a környékre utalnának, a Sínai félszigetnek a legdélebbi csücskére. Egy helyen ezt olvassuk, hogy az Úr a Sínai felől jön. Szeírből ragyogott föl népének. Párán hegyén jelent meg nekik. Azóta, hogy Kádesből útra keltek. Ezek a helységek, amik a Sínai mellett itt szerepelnek, a Párán puszta, a Szeírhegy, Kádes, ezek mind a Kánaán földjéhez közeli, a Kánaántól délre elterülő részei a Sínai félszigetnek, tehát sokkal inkább már a honfoglalás előtti a Kánaán földjéhez közeli területekre utalnak. Nagyon sok kutató itt keresi a Sínai hegyet, akár a Harkarkom nevű hegynél, vagy Kádes Barnea, ami a Tell el-Kudeirát ásatásnak az ősi helye, ezeken a helyeken próbálják megtalálni a Sínai hegyet és ennek az Isten jelenésnek a helyszínét. Azt mondja a Biblia, hogy 3 hónappal a kivonulás után. Fontos tudnunk azt, hogy hogyan számítják az ókori időkben a napokat. Talán sokaknak gondot okoz az is, amikor azt mondjuk, hogy Jézus 3. napra támad föl, amikor péntek estétől vasárnap hajnalig, mi éppen alig csak 1 1/4 napot számolnánk. Azonban a régi keleti ember minden megkezdett napot beleszámolt. Tehát ha péntek, szombat, vasárnap zajlott az esemény, akkor azt mondták, hogy ez 3. napon történt. És ugyanúgy a 3. hónap hasonlóan számítandó. Az 1. hónap Niszán hónap a húsvét hónapja. Ennek a hónapnak a közepén, a holtöltekor van a kivonulás. Ezután jön az aratás hónapja. És utána következik a hetek ünnepe, az aradási hálaünnepnek a hónapja, ami a pünkösd ünnepének felel meg. Ez egy régi ószövetségi ünnep, és ennek a történeti eseménye, amelyhez kötik a pünkösdöt, az pontosan a törvényadás, a Sínai szövetségkötés. Tehát a Biblia leírása szerint 50 nappal a kivonulás után van a szövetségkötés. Ezt ünnepli a zsidó nép pünköstkor. A pünkös nem keresztény eredetű ünnep, hanem sokkal ősibb, régi zsidó vallási ünnep. Ha már itt tartunk, akkor talán érdemes azt is elmondani, hogy a zsidó hagyomány szerint Isten lángokban jelenik meg a Sínai hegyen, ahogy a Biblia is ezt elmondja, és a zsidó hagyomány hozzáteszi, hogy a láng nyelvekből szólt az Isten különböző nyelveken. Úgy tartották, hogy 70 nyelve van a világnak, ezért azt mondták, hogy 70 lángnyelv szállt alá, és mind a 70 nyelven szétmentek a világba, és elmondták a 10 parancsot. Minden népnek fölajánlotta Isten a szövetségét, a törvényét. De egyetlen nép sem fogadta el. Ezért a többi lángnyelv mind szomorúan visszatért az égbe. Csak Izrael népe az, amelyik igent mondott erre a szövetségre. A Szentlélek eljövetelét az apostolok cselekedetei ennek az ősi hagyománynak a fényében mondja el. És azt akarja elmondani, hogy ami akkor az első pünkösdön, az ószövetségi pünkösdön, a Sínai hegynél nem tudott megtörténni, mert a népek nem fogadták el az Isten szövetségét, az most Jézus által, a Szentlélek eljövetele által beteljesedik. Újra lejönnek a lángnyelvek az égből. Most már nem kőtáblákra írnak, hanem emberi szívekbe, az apostolok szívébe, illetőleg a megtérő első keresztényeknek a szívébe. Megint minden nyelven hirdetik ki az Isten törvényét, a tökéletes törvényt, a szeretet parancsot, az új szövetség örömhírét. Minden nyelv, minden nép képviselve van ott pünköstkor, ahogy az apostolok cselekedetei leírja. Pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiából, Kapadókiából, Ciréniből, arabok és krétaiak, rómaiak és görögök. Tehát minden akkor ismert nyelv ott van. A lángnyelvek sok-sok nyelven hirdetik az evangéliumot, és minden ember megérti. Megszületik egy új szövetség, most már nem csak egy néppel, hanem a világ minden népével. Vagyis a két pünköst között nagyon mély kapcsolat van. Az ószövetségi pünkösd a törvényadás, amikor Isten lángok között megjelent a népének, és kihirdette a 10 parancsot. Az új szövetségi pünkösd az új szövetség megkötése. Most már nem egy néppel, hanem a világ minden népével. Feltételezik a Biblia tudósok, hogy ezt az ünnepet, a szövetség adásnak az ünnepét, a zsidó nép nagyon ősi időktől fogva megünnepelte, illetőleg a szövetséget megújította. Ennek is vannak jelei a kivonulás könyve leírásában, a 19. fejezetben. Hallunk arról, hogy fújják a harsonákat. Tehát nem csak a hegynek, a mennydörgés hangjának, a földrengésnek a hangját halljuk, hanem harsonákat is fújnak, vagyis ez egy liturgikus ünnephez hasonló. Füst száll föl, az áldozatok füstje. Halljuk azt, hogy nem szabad a hegyre rálépni. Körbe kerítik ezt a hegyet. Aki esetleg rálép a hegyre, azt valamilyen módon elpusztítják. A régi időkben ezt igen gyakran megkövezéssel, vagy lenyilazással tették. Úgy érezték, hogy valaki megsértette a szent helyet. Nem szabad többet hozzá sem érni, és ilyen módon kell rajta az ítéletet végrehajtani. Vagyis valószínű, hogy volt egy szövetség megújítási ünnep, talán évről évre, pontosan itt a Sínai hegynek, Kánaán földjéhez közeli területén, ahova éppen csak el kellett zarándokolni. És ott a nép újra és újra átélte a sínai eseményt, mintha ennek a nyomai is ott lennének a bibliai szövegünkben. Nem nevezném így az Úristen üzenetét, hogy ultimátum, hanem ez egy szövetség fölajánlása, egy kapcsolatnak a fölajánlása a nép és Isten között, amelynek természetesen van súlya. Tehát az Úristen egy ajándékot ad a népének, hogy az ő népe lehetnek, az ő különleges tulajdona, papi királyság és szent nép. egy nagy kincset ajánl nekik. De elmondja azt, hogy ennek a kapcsolatnak, barátságnak, életre szóló szövetségnek ára van. Ahogyan egy házasság is nagyon hasonló. Annak is van egy gyönyörű ígérete, a szeretet kapcsolat, annak az élet teljessége, a gyermekáldás, a közös élet, de van egy óriási nagy ára is. Mind a két ember odaadja önmagát, odaadja a szabadságát, vállalja a másik terheinek is, sebeinek is a hordozását. Valami hasonló történik itt, Isten egy nagy ajándékot ad, de egyből jelzi, hogy ennek feltételei vannak, ára van. Ahogyan a Biblia leírja a szövetségkötést, az emlékeztet a korabeli pogány államok közötti szövetségekre. Fönnmaradt sok ilyen szövetségkötési szöveg, például Hetita állam kisebb államokkal, vagy királyságokkal, törzsekkel, hogyan kötött szövetséget. És az alapelemei a szövetségkötés szövegének nagyon hasonlítanak arra, amit a Bibliában, különösen a második törvénykönyvben olvasunk. Először is az uralkodó, aki köti a szövetséget, elmondja, hogy ő mennyi jót tett, mit tett ezekért a népekért, illetőleg a birodalmáért. Ahogy az Úristen azzal kezdi a szövetségkötést, hogy elmondja, hogy ő mit tett a saját népéért, kivezette, kiszabadította őket Egyiptomból, a szolgaság házából. Utána jönnek az elvárásai az uralkodónak, többek között, hogy senki mással ne szövetkezzen, hogy hozzá legyen hűséges. Ugyanezt halljuk az Istennel kötött bibliai szövetségben, én vagyok az Úr, a te Istened, rajtam kívül más Istened ne legyen. Tehát Isten elvárja a hűséget, illetőleg a törvényeinek a betartását. Ezután halljuk az áldásokat és az átkokat. Ez talán a leghasonlóbb az ókori pogány szövetségekben és a bibliai szövegben. Nagyon hosszan el van mondva, hogy mi történik, ha betartják a szövetséget, és milyen átok sújtsa a szövetségkötő kisebb népeket, hogyha esetleg föllázadnának, ha megszegik azt, amit itt megígérnek. A Bibliában ugyanezt halljuk, ha az Úr útján jár a nép, akkor áldás lesz az osztály része. De ha erről az útról letér, akkor sokfajta csapás fogja őket sújtani. És végül ezek a szövegek elmondják a tanúkat. Ahogy Mózestől is ezt halljuk, hogy tanul hívom ellenetek az eget és a földet. Ég és föld színe előtt, a világ mindenség színe előtt kötődik meg az Isten és a népe közötti szövetség is.
Már Püspök atya említette a 10 parancsolatot, hogy Mózes megkapta a Sínai hegyen. Ezzel kapcsolatban merült fel bennem olyan gondolat, hogy igazán egyszerű törvényeket adott a Jóisten, és mégis képtelenek vagyunk betartani. Az utóbbi időben sokszor hallottam, hogyha az emberek csak a 10 parancsolatot tartanák be, béke és boldogság lenne a földön. Ehelyett se az Istent érintő első 3 parancsot, se a ránk vonatkozó 7 parancsot nem tartjuk be. Miért ez a sok bűn? Miért nem tudunk Isten parancsai szerint élni? Miért nehéz betartani mondjuk, hogy ne káromkodjon az ember, vagy egy feleség, vagy egy férj kitartson egy életen át egymás mellett, hogy ne lopjunk? Mit lehetne tenni? Mennyivel szebb lehetne az élet, ha nem öldökölnék egymást az emberek, mindez a pénz és a hatalom miatt?
Nagyon fontos azt tudni, hogy a 10 parancsolat, ahogyan a Bibliában olvassuk a kivonulás könyve 20. fejezetében, illetve a második törvénykönyv 5. fejezetében, nem a parancsokkal kezdődik. Sajnos a hittankönyveinkben egy ilyen lerövidített szöveget szoktunk használni, és ezzel indítjuk, hogy Uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Azonban az eredeti szöveg az nem ezzel indul, hanem azzal, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Tehát először is utal arra, hogy Isten mit tett a népért, hogy szereti a népét, megmentette a halál torkából. Erre alapszik az egész törvény. A törvény az csak válasz. Az erkölcs válasz arra a szeretetre, amit Isten ad. Isten először is ad, és csak utána kér. Soha nem az erkölcs az első, hanem mindig a kegyelem az első. Nagyon fontos lenne gyerekeknek is, amikor a hitet tanítjuk, soha nem a parancsokkal kezdeni. Nem azzal, hogy ezt így kell tenni, Isten ezt parancsolja. Hanem mindenek előtt megpróbálni azt átéltetni a gyermekkel, megpróbálni eljuttatni őt oda, hogy fölfogja, átélje azt, hogy Isten alkotta a világot gyönyörűnek. Ő teremtette az embert, a szüleimet, a nagyszüleimet, a mi életünk Istenből fakad. Isten az, aki a világot olyannak alkotta, hogy az ember boldog lehessen benne. És az idők teljességében értünk, ember lett, megszületett. Aztán az életét áldozta értünk. Isten megszabadította saját élete árán. És egy gyermek ezt kezdi megsejteni, hogy Isten mindent adott. Bőkezően ad. Tőle van a világ, és tőle van az életünk. A bűnnek a sebéből, a halál sebéből Isten akart megmenteni. Önmagát áldozta értünk. Ha egy gyerek ezt kezdi sejteni, onnantól természetes lesz, hogy valamit viszont szeretetként adni akar az Istennek. Nem azért, mert parancs. Természetes módon, ahogy a szüleink szeretetét, ha egy kicsit is fölfogjuk, akkor valami keveset szeretnénk ebből visszaadni. Soha az ember azt, amit a szüleitől kapott, nem tudja viszonozni. Nem is ez az életrendje. Az életrendje az, hogy a szülő nagyon sokat ad, és a gyermek hálásan elfogadja valami kicsit, próbál ebből viszonozni, és aztán ő a maga életében, a saját gyerekeinek, unokáinak, a szolgálatával, az élethivatásával próbál ebből továbbadni. Ez az élet természetes rendje. De valami ilyesmi történik Istennel kapcsolatban is. Mindenek előtt azt kell átélnünk, hogy ő megajándékozott, életet adott, sőt, a maga életét adja értünk. Első tehát a kegyelem, és utána jön csak az erkölcs. Valami ahhoz hasonlót él át a hívő ember, amit Jézus mond az elrejtett kincsről szóló példabeszédben, hogy aki rátalál, örömében eladja mindenét. Nem azt a parancsot adja Jézus elsőre, hogy add el mindenedet. Először a kincset adja át, hogy rátaláljunk. A szívünket betöltse az öröm. És utána természetes lesz, ha kell mindent odaadni érte. Az első tehát, amit nagyon fontos tudni a 10 parancsról, hogy nem a parancsokkal kezdődik, hanem az Isten szeretetből fakadó tetteivel. Talán beszéltünk már arról, hogy a Biblia összeköti a 10 parancsot és a teremtést. Azáltal, hogy a teremtés történetben 10-szer szerepel az, hogy Isten szólt. A rabbik ezt ilyen módon is megfogalmazzák, hogy Isten 10 igével teremtette a világot. A 10 parancssal teremtette a világot. Mit akarnak ezzel az ősi biblia magyarázók elmondani? Azt, hogy az erkölcsi törvény, a 10 parancs, az nem egy esetleges történelmi képződmény, hanem bele van teremtve a világba. Az erkölcs 10 igéje és a teremtés 10 igéje ugyanaz. Az erkölcs objektív, bele van teremtve az atomokba, a sejtjeinkbe, a lelkünkbe. Az embernek csak föl kell ezt ismernie, e szerint kell élnie. Vagyis a 10 parancs egy világba belerejtett, gyönyörű isteni harmónia, nem önkényes parancsok. Nagyon fontos lenne a gyerekeknek is ezt megértetni, mindenkinek, aki a hitet tanulja, hogy ezek a tanácsok, amiket Isten ad, hogy hogyan élj, ezek nem önkényes dolgok, hanem ez a világ rendje, a működési módja, hogy egy autónak is van működési módja, használati utasítása, hogy így működik. Ha szeretnéd, hogy az életed autója ne menjen tönkre, ahhoz tudnod kell, hogy hol kell tankolni, és milyen fajta benzint kell beletenni. Az imádságnak, a kegyelemnek, az isteni életnek a benzinjét. Kellene tudni, hogy hogy bánj a fékkel, a gázpedállal és mindennel. Ez nem ellenünk van, hanem értünk. Elmondja, hogy hogy működik a világ, hogy működik az ember. Ezek Isten kérései, Isten tanácsai, amik arra kellenek, hogy az életünk boldog és emberhez méltó legyen. A legalapvetőbb törvénye Istennek a szeretet. A 10 parancsot össze lehet foglalni a 2 szeretet parancsban. Szeresd az Istent és szeresd a felebarátot. Ez a világnak az alaptörvénye. A világ Atya, Fiú és Szentlélek szeretetéből lett, önátadásából. Az Atya szüntelen mindent átad a Fiúnak. A szeretet örök önátadásában, extázisában él. A Fiú mindent befogad. A Szentlélek a kettőjük között áradó isteni élet. Ebből a titokból van a világ. És mi emberek arra születünk, hogy szeressünk, hogy az életünket odaadjuk. A bűntől megsebzett ember számára sajnos ez nem könnyű, mert az ember a bűn által önmaga körül kezd forogni. Önmagát látja, önmagát keresi, a maga dicsőségét, sikereit, kényelmét, élvezeteit, akár néha mások kárára, akár kicsit elvakultan nem törődve azzal, hogy mi a teremtő szándéka, mi a gyönyörű isteni harmónia, ami szerint neki élnie kellene. Ilyen értelemben a 10 parancsot betartani valóban kihívás. Nem könnyű az önzésünk fölé emelkedni, a bűn sebeiből gyógyulni. A mai nyugati világnak talán különlegesen is nehéz. Manapság ugyanis már több száz éve azt próbálják elhitetni a nyugati emberrel, hogy te vagy az életednek a középpontja, a célja. Önmagadat kell megvalósítani. Egy autonóm lény vagy. Tűzd ki a céljaidat. Abban ne szóljon bele senki. Azt teszel az életeddel, amit akarsz. Amihez neked kedved van. Azt teszel a saját testeddel, amit akarsz. Azt tehet az ember a világgal is, amit akar. A világ az ember kényekedvére kiszolgáltatott nyersanyag csupán, amit bátran haszonszerzésre, vagy bármilyen más célra az ember szabadon használhat. A gazdasági életben is az ember korlátlan úr. Ott nincs semmifajta erkölcsi törvény. Bárkit az erősebb, a gazdagabb lesöpörhet a színről. Ott a szabad verseny uralkodik. A nyugati ember tehát több száz éve erre nevelik. Erre bátorítják, hogy legyen önző. Önmagát valósítsa meg. És emiatt igen nehéz elfogadnia a Bibliának a fantasztikusan egyszerű és kristálytiszta igazságát, hogy az életnek az alaptörvényét nem mi emberek találtuk ki, hanem a Teremtő Isten. A világ nem olyan, mint egy hófehér papír, amire akármit ráírhatunk. Erre a világra valaki már ráírt egy gyönyörű isteni törvényt. A világ hardverét az Isten megalkotta. Azok a szoftverek, azok az emberi gondolatok, élettervek működnek, azok futnak jól ezen a kompjúteren, amelyek vele kompatibilisek. A szeretet gondolatait akarta az Úristen megvalósítani az emberek életében. Nehéz ezen az úton járnia, hogy egy sportolónak rengeteget kell edzenie. Egy hegedű művésznek ahhoz, hogy szépen megszólaltassa a húrokat, ahhoz rengeteget kell gyakorolnia. De hegedülni csak így érdemes. Ha valaki össze-vissza játsza a hangokat és csapkodja a teljesen hamis gitárját, abból soha élvezhető muzsika nem lesz. Az önkényes szabadság nem az emberi életnek a beteljesedése és célja. Az igazi cél a szeretet, az isteni harmóniának a megtalálása és megélése. A 10 parancs erre való meghívás. Élj teljes életet. Élj úgy, ahogy a Teremtő megálmodta a világot és az emberi életet.
Azt gondolom, most ezekkel a gondolatokkal le is zárhatnánk a mai műsorunkat, és következő alkalommal folytatjuk a kivonulás könyvével. Köszönöm, hogy velünk volt, Püspök Atya, köszönöm a hallgatóknak a figyelmét. Maradjanak továbbra is velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
a hit kapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották.